Ról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Célzott segélyprogrammal támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet a víz alá került Parajdi Sóbánya dolgozóinak családjait, és a helyszínen egyeztet a helyi vezetőkkel, közölte a segélyszervezet a távirati irodával közleményében. Miközben mind Romániában, mind Magyarországon emberek milliói követelik feszülten napról napra a legendás Parajdi Sóbányát ért katasztrófa fejleményeit, a helyi családok számára a bánya bizonytalanná vált sorsa életbevágó kérdés. Közöttük is a legközvetlenebbül azok a családok érintettek, ahol a családfenntartók a bányában dolgoztak. Az ő megsegítésük az egyik kiemelt célkitűzése az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritási akciójának, amelyre az ökumenikusok első magyar szervezetként indítottak országos adománygyűjtést, írták. Egész napos műsorfolyammal adománygyűjtést kezdeményez a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen Székelyföldért a Nemzeti Összetartozás napján, közölte a távirati irodával az MTVA sajtó és marketing irodája. Azt írták, a közmédia célja, hogy ezen a napon a nézőkkel és hallgatókkal együtt valódi segítséget nyújtson a Székelyföldön élő bajba került magyaroknak. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján a közmédia példaértékű összefogással egésznapos tematikus műsorfolyammal jelentkezik a Dunán, a Dunavördön és a Kossuth Rádióban. A kereszténység nem a tökéletes, a hibátlan, hanem a szolgáló emberek útja. Azoké, akik tudják, hogy ajándékba kapták az időt és az életet, az erőt és a képességet arra, hogy azt valamilyen formában tovább ajándékozzák, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Nyíregyházán. Gulyás Gergely a 930 millió forintos beruházással kialakított új református szociális központ átadásán hangsúlyozta. Éppen ezért az egyházak küldetése túlmutat a közösségeken. Mindenkihez szól, határt és keretet csak az emberi eszközök végessége szab. Kovács Ferenc Nyíregyháza Fidesz-KDNP-s polgármestere emlékeztetett. A megyeszékhely örökös földi város részében új templom és óvoda épült, valamint számos bölcsődei és iskolai fejlesztést is megvalósítottak. A helyi református egyházközség a belváros közelében lévő, korábban társasházként működő épületet alakította át idősek nappali ellátását biztosító szociális központtá, melynek munkálataira saját erőből 930 millió forintot fordított. Az első világháborút lezáró békében a világháború kirobbanásáért sokkal felelősebb országok is kevesebb területi veszteséget szenvedtek el, mert olyan vezetőik voltak, akik kiálltak az ország érdekeiért, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Zebegényben. Rétvári Bence a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezésen arról beszélt, hogy van három adat, amely jól ábrázolja szerinte a trianoni békediktátum arányait. Hozzátette, amíg Németország, amely kirobbantotta az első világháborút, 70 ezer négyzetkilométer területi veszteséget szenvedett el, Ausztria, amely megfogalmazta a hadüzenetet, 40 ezer négyzetkilométert, a háborút ellenző Magyarország pedig 180 ezer négyzetméter területet vesztett. Nem azért volt nagy területi vesztesége Magyarországnak, mert a háború vesztes oldalán állt, hanem mert az ország vezetői nem álltak ki Magyarország érdekeiért, ezért is fontos mindig a nemzeti összetartozás, fűzte hozzá az államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 6244-en léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Az északi országrészben lehet esetleg több a felhő. Délutánig kicsi a csapadék esélye, legfeljebb elvétve fordulhat elő záporzivatar, majd ezt követően északnyugaton, északon növekszik a kialakulási esélyük. Heves zivatar nem kizárt, a délnyugati déli szél az Észak-Dunántúl kivételével több helyen megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Színház csak addig van, amíg az ember hisz a játékban. Mai műsorunk vendége György Anna, Jászai Mari díjas színművésznő lesz. Ezúttal vele beszélgetek életéről és munkája szeretetéről. Mikor fogalmazódott meg Önben először, hogy színésznő szeretne lenni? Visszaemlékszik arra a pillanatra?
Egészen kicsi gyerekkoromban, olyan 3 éves lehettem, akkor az anyukám mesélte, hogy egy ilyen kis bőröndel, egy ilyen katonai lakótelepen laktunk Szentendrén, egy ilyen bőröndel járkáltam, és ott énekeltem, és nagyon ilyen kis nyitott kislány voltam, de akkor még nem akartam színésznő lenni, csak egy ilyen felhőtlen gyerekkorom volt. Aztán utána a következő állomás utána nagyon bezárkóztam, így az iskola kezdés, meg a kamaszkorom környékén, és olyan 18 éves koromban, amikor pályát kellett volna választani, nem voltam jó tanuló. Nem, nagyon-nagyon szerettem színházba járni, és mindig színházba meg moziba jártam, de soha nem gondoltam arra, hogy én színésznő legyek, hanem nézni szerettem. És aztán egyszer csak úgy arra gondoltam, ilyen rajongó voltam. Ugye ezt miért ne próbálhatnám meg, de mindenki azt mondta, hogy nem, meg hát, hogy én olyan kis zárt kislány vagyok, meg olyan befelé forduló, ez nem nekem való ez a pálya, vagy ez a szakma. És akkor én gondoltam, hogy miért ne próbálhatnám meg, és megtanultam a verseket, a monológokat, meg a dalokat, és akkor így elsőre sikerült, de szerintem véletlenül egy ilyen Hályó Kovács módjára. Úgyhogy ennyi, nekem nem volt ilyen színészi előéletem, talán még annyi, hogy olyan 8-10 éves korom körül mindig a fürdőszobába játszottam bemondónőt. Ez úgy megmaradt. De nem is voltam, és civil életemben sem, vagy hogyan nevezzem. Nem vagyok egy ilyen exhibicionista alkat, talán ezért is gondoltam magamról, vagy más ugye szüleim is, vagy barátaim, hogy ez nekem nem alkalmas pálya, de aztán rájöttem úgy látva a kollégáimat, hogy ugye a színészek nagy része a színpadon kitárulkozó, és az életben inkább befelé forduló, vagy szeret elbújni. Vagy nagy komikusok például otthon nagyon-nagyon rossz kedvűek, tehát egyáltalán nem vicces emberek, úgyhogy ez egy kicsit megfordul. Én mai napig ösztönös vagyok a színpadon is, meg ugye az életben is, nagyon bízom a belső kisugárzásban, és talán ezt érezhették meg, hogy volt valami, ami úgy kitűntem ezáltal a többiek között. Arra emlékszem, hogy egy szürke ruhában voltam, nem volt rajtam smink, össze volt fogva a hajam cofba, és egy magas sarkú cipőben voltam, amiben alig tudtam menni, amit előtte vettem, és nagyon meleg nyári nap volt, és a villamos sinek közé beleragadtam, amikor mentem a felvételire, a szurok, vagy nem tudom, minek nevezik, úgyhogy így kezdtem meg a felvételire. De hát, ezek ilyen emlékek.
És nagyon szép emlékek, minden színésznek megvannak a maga emlékei a felvételével kapcsolatosan. Arra is emlékszik, hogy kik ültek a bizottságban, és kik mit mondtak Önnek?
Az Audrey színpadi felvételire emlékszem, mert az első forduló az mindig egy kis teremben van, ahol kimentem, és ugye én még nem találkoztam a reflektorral, és kimentem, és nagyon-nagyon megijedtem, mert a szemembe sütött a reflektor, sötét volt, és ott senkit nem láttam, hogy ki ül ott, csak hangokat hallottam, hogy mit kérnek tőlem. És arra emlékszem, hogy a Sartre-nak mondta egy monológot, és énekeltem, azt hiszem, a Szállnak a darvak, valami ilyesmire emlékszem, de ez már olyan rég volt, hogy...
Jó ezeket feleleveníteni. 1985 és 89 között járt a Színház és Filmművészeti Főiskolára Szirtes Tamás osztályában. Milyen emlékei vannak a főiskolával kapcsolatosan? Mire tanították meg ott önöket?
Én egy nagyon jó osztályba jártam, tehát azok közül, az emberek közül, akik végeztek 25 évvel ezelőtt, egy kivételével mindenki a pályán van, és nagyon jó helyzetben. Tehát osztálytársaim voltak a László Zsolti, Horváth Lajos, Otto Snell Ádám, a Kautsky Armi, a Kökényesi Ági, a Fillár Pista, Bertók Lajos, ő zseniális volt, sajnos ő már nem él, meghalt. A Kozák Ági, ő ott hagyta a pályát, nem akarok senkit kihagyni, Balog Andris, ő Egerbe van, mindenki dolgozik, tehát aktív, és ez nagyon ritka, mert általában ugye a fele kétharmada lemorzsolódik. Tehát ez egy nagyon erős osztály volt, és én arra emlékszem, hogy én nagyon jóban voltam elsősorban a fiúkkal, tehát valamiért fiú barátaim lettek, vagy ők pátyolgattak ott engem, mert én voltam a legfiatalabb, meg nem is volt nekem ugye előéletem, és mindenki vagy nemzeti stúdiós volt, vagy foglalkozott már ezekkel. Tehát én azt sem tudtam, mi az, hogy helyzetgyakorlat. Az osztályfőnökömmel nem voltam annyira jóban. Most dolgoztunk így a játékszínbe, ez egy kicsit úgy enyhült ez a feszültség, de meg kell, hogy mondjam, hogy nem volt felhőtlen. Viszont akire nagyon szívesen visszaemlékszem, az a Fehér György volt, aki a filmet tanította nekünk. Ő egy fantasztikusan tehetséges ember volt, ő is elég fiatalon elment. És a Kállai Ferenc volt a mesterségtanárunk. Ő zseniális, és a Stanka István, ő a beszéd. Tehát nekem igazából ez a két-három tanár volt, aki meghatározó volt, meg az osztálytársaim. Úgyhogy ez egy nagyon jó osztály volt. Az első két év az nehezen ment, akkor úgy nem találtam a helyemet. Aztán utána, amikor már kimehettünk gyakorlatra, a Madácsba is egy kicsit úgy belekóstoltunk a próbákba, meg láttuk próbálni a Haumant, meg a Tolnai Klárit, ezeket a hatalmas művészeket, tehát ott meg se lehetett moccani a folyosókon, mindenki így vigyázba állt, szóval ez egy más korszak volt, meg nem mertünk leülni a büfébe. Tehát én ott töltöttem a Madácsba azt a két év gyakorlatot, és aztán utána oda is kerültem, és ott voltam azt hiszem 3 évadot. És utána eljöttem. Úgyhogy nagyon-nagyon kacskaringos a pályám, mert nagyon sok helyen voltam, megjártam.
A tanárait megemlítette műsorunk címe Mesterségem címere, akkor a szó szoros értelmében kijelenthetjük, hogy ezek a tanárok az ön mesterei voltak, akiktől nagyon sokat tanult.
Nagyon sokat. Hát a Kállai Feri bácsitól olyanokat lehetett, hogy például volt az Uri Muriból egy jelenet, és akkor ő felpattant a színpadra, és eljátszott a Rozikát férfiként, elég nagy túlsúlyjal, és olyan, akkor volt olyan 60 és 70 között. Belenézett a tükörbe, elballogott, kicsit kacérkodott a szakmárival, de hát ezt utána nagyon nehéz volt azt a jelenetet eljátszani. Hát egy nagyon egyszerű, és semmiféle távolságtartás nem volt így a gyerekek és közötte. A Stankai István, ő kicsit furcsa volt, mert az első órán, amikor bementünk, ő rengeteget dohányzott. És ült, és az első órán, mióta ültünk ki 18 évesen, ilyen kis naívan, akkor azt mondta, hogy hát egy kezén meg tudja számolni, hogy miért érdemes, hány olyan szerep van, amiért ezt a pályát érdemes csinálni, de hát akkor ő már csinálta, vagy 30-40 éve, és akkor egy kicsit olyan furcsa volt, hogy hát ennek a szakmának a nehezebb oldalát is úgy felvillantotta, hogy azért ez nem egy olyan egyszerű.
De nem sikerült elvenni az önök kedvéjét a szakmától.
Nem, persze, meg hát ezek olyan időszakok. Nekem is vannak olyan időszakaim, amikor ér valami kudarc, vagy az ember elfárad, vagy úgy érzi, hogy nem a helyén kezelik, vagy nem olyan szerepek jönnek, vagy nem sikerül megoldania. Akkor azt mondja, hogy én például nagyon szeretem az állatokat, és örök vágyam, hogyha mondjuk egy lottó ötösöm lenne, akkor vennék egy farmot, és ott állatokkal foglalkozni, kutyákat, macskákat, bármi, és a gyerekeim is ezt örökölték, ezt a nagy szeretetet, hogy akkor én nem csinálom ezt, hanem elkezdek valami teljesen más is állatokkal egy farmon. De aztán mindig jön valami, vagy a nézők részéről, vagy egy olyan próba folyamat, amikor olyan kollégákkal, vagy olyan rendezővel kerül össze az ember, amikor kap megint energiát, mert ez, itt az a nehéz, hogy az ember mindig ad, és nagyon keveset kap vissza. Nagyon-nagyon. Mondjuk Pesten főleg, mert hát az ember nem nagyon találkozik a nézőkkel, az egy sokkal zártabb. Esetleg mondjuk musicalek férfi színészei, akiket várják ott a rajongók, de ma már ez nincs, tehát nagyon kevés visszajelzést kapunk, és akkor az ember úgy lemerül általában, hogyha az ember egy hivatást választ, hogy orvos, tanár vagy színész, akkor itt végig tanulni kell. Tehát én, aki nagyon rossz tanuló voltam, az meg, akkor választottam egy olyan hivatást, amit végig kell tanulni. Tehát egy évadban mondjuk, ha van 3-4, volt olyan, hogy 6 bemutatom, akkor 6 ilyen vastag szövegkönyvet megtanulni, az nem egy egyszerű, de igyekszünk. Néha így sikerül, néha úgy, de én sokszor azért érzem azt például, amikor az ember így elolvas egy kritikát, és azt feltételezik, hogy ő úgy megy be, hogy ne a maximumot nyújtsa, akkor az nagyon úgy elszomorodik. Tehát, hogy tisztelnünk kéne egymás munkáját, szerintem ez az origó. Mindenki felé kíváncsian és tisztelettel kéne fordulni. Na most én ezt nagyon hiányolom az életből is, meg a színházi szakmából. Szóval ez egy nagyon szűk szakma, és mégis tele van irítséggel, rossz indulattal, és ez olyan fájdalmas, sajnos.
Kulcs gondolatot említett, hogy szüksége van a színésznek is, hogy meg tudjon újból és újból újulni, és kapjon visszajelzéseket, hogy érdemes csinálni azt napról napra, estéről estére, amivel önök foglalkoznak.
Igen, itt például nekem egész Miskolc egy kellemes meglepetés, ezt őszintén mondom.
Nem úgy. Miért? Meséljen erről, legyen
azért
olyan kedves.
Mert hát én tőzsgyökeres budapesti vagyok, soha nem voltam vidéken. És
bár Kecskeméten született.
De ott csak megszülettem. Ott csak megszülettem, mert édesanyám kecskeméti, és lement az ő édesanyjához, meg a testvéreihez, ott megszülettem, és aztán visszajöttünk Trabanttal, úgyhogy nekem az a 4 nap volt a kecskeméti élményem, amire már nem emlékszem természetesen. És hát Pesten éltem, ott dolgoztam, abban a nyüzsgésben, de tulajdonképpen én soha nem jártam ott sehova. Tehát dolgoztam, vagy pedig hazamentem a gyerekeimhez, meg a családomhoz. Itt nekem ez azért kellemes meglepetés, mert sokkal nehéz félre nem akarok a naivabbaknak érzem az embereket, vagy természetesebbnek, vagy érdeklődőbbnek, vagy nyitottabbnak. Tehát nincs az az elzárkózás, nincs az a... Tehát Pesten az egy rafináltabb város, ott azért az ember, az egy nagy város, ha valaki mond valamit, akkor el kell gondolkodni, hogy ezt most miért mondja, miből mondja. Tehát, hogy valamiért én azt érzem, hogy akárhányszor beszélgettem, beültem egy taxiba, vagy boltba, és nem feltétlenül azért, mert megismertek, vagy láttak színpadon, hanem beszélgetnek arról, hogy melyik uborkát vegyem, vagy a cipőboltba, hogy mi legyen, vagy itt már voltam fogorvosnál, itt ottam, tehát így aklimatizálódtam, és azt tapasztaltam, hogy sokkal közvetlenebbek és kedvesebbek az emberek. Nekem ez nagyon-nagyon jól esik. Nekem ez egy nagyon kellemes meglepetés, meg egyáltalán az egész város, meg a környezete, hát ez egy világszínvonal, tehát hogyha belefektetnének még a Lilafüredbe, meg a Diósgyőr, meg a Tapolca. Én elég sokat utaztam még így fiatalabb koromban, így hátizsákkal, tehát ez világszínvonalú környezet, tehát tényleg magának a városnak is olyan gyönyörű részei vannak.
De örülök én ennek, hogy ezt mondtam, mert Miskolc a kedvenc városom, és olyan jó hallani, hogy olyan ember, aki nem innen származik, nem kötik ide családi kötelékek, így beszél a városról. Örülök ennek.
Én Budapesten a Blaha Lujza téren laktam, úgyhogy ahhoz képest, amikor visszamegyek és fölülök a 7-esre, olyan, mintha fel lennének gyorsítva az emberek, és egy olyan stressz dózis van, hogy más.
A bűklábától a sajóigér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak az idők és évszakok, de ez a hely, amit örökké várni fog. Oh yeah!
Valahol az északi tájakon szabadon fehér szárnyakon repülünk, s mint egy puha bánkos, alattunk fekszik az acélváros. Innen indulsz el, ha hív az út, itt megvívtál sok győztes háborút. Ide térsz vissza, ha legyőz az álom, egy is csak egy hely van itt a világon. A tüklábától a sajóig ér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak időt és évszakok, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, ez Miskolc, a várad az életed. A pálya, ha játszik a csapat, mely mindig az egyetlen marad. Lillától egészen Tapolcáig, a mélységes csendtől a hangorkáig. Kiírik minden a győzelmi mámor, vagy akár alsó, vagy felső hámor. Szíved a torkodban, sóhaj a szádon, egy is csak egy hely van itt a világon. A tüklábától a sajóig ér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak idők és évszakok, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, ez Miskolc, a várad az életed. Lábától a sajóig ér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak időnk és évszakok, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, ez Miskolc, a várad az életed.
Pályája során játszott a Madách Színházban, az Arany János Színházban, a Bárka Színházban, az Új Színházban, a Magyar Színházban, hogy csak néhányat említsek a színházak közül, és még hány-hány vendégszereplést is említhetnék. Emlékezetes alakítások, előadások, színpadi alakítások, biztos vagyok benne, hogy voltak az ön életében. Néhány példát ki tudna ezek közül emelni? Ami különösen közel áll az ön szívéhez?
Az első nagyobb szerep, amit a Madácsba kaptam, amikor végeztem, és az mai napig az egyik kedvencem, mert egyrészt Molnár Ferenc az csodálatos, az Üvegcipőben az Irma, amit a Huszti Péterrel játszottam, ő volt a Sipos, az tényleg egy utalomjáték, hát az egy csodálatos szerep. És még emlékszem az akkori érzéseimre, vagy gondolataimra, hogy az annyira telibe talált engem az a szerep a maga naivitásában, meg egy kicsit olyan örültségeiben, meg furcsaságában, ami akkoriban bennem volt, ma is bennem van egyébként, csak hát már eltett egy jó pár évtized, hogy arra gondoltam, hogy mit kell még tanulni ezen a pályán, én már mindent tudok. Tehát visszagondolva arra 21 éves kislányra, hogy édes jó Istenem, hogy azt gondoltam, hogy ez megvolt ez a szerep, én mindent tudok, a többi se lehet, sokkal bonyolultabb. De hát akkor még én nem éltem semmit, ugye nem tudtam, hogy mi minden nem megy keresztül az ember. De hála Istennek, én nem bánom. Tehát a tapasztalás, meg a nehézségek, azok mind érlelnek. Tehát én annak kifejezetten örülök. Ez az első. Nagyon szerettem, például, ami most így bevillan, a Kulka Jánossal csináltunk a Csehov szerelmeit, és azt nagyon-nagyon szerettem, hogy fölvette a tévé, és arról az egyik emlékem, hogy akkor volt 3 hetes a kisebbik lányom, és ez úgy lett felvéve, és annyira látszik, ugye, amúgy visszanéztem a felvételt, hogy előtte szültem 3 héttel, és hát ez egy csodálat. Rengeteg helyen voltunk vele. Erdélybe is, meg voltunk Mellihovóba, ahol a Sirályt írta. Csehova, Csehov fesztiválon ott is előadtuk. Az másik egy ilyen életre szóló élményem. Például a vágy villamosa az egy nagyon nehéz falat volt, meg az egy teljesen más nő. Ahogy beszélgettünk egy kicsit így a felvétel előtt, mondtad, hogy ez a sokféleség, és én ezt nagyon szeretem, hogy sokfélét játszhatok, vagy sokfélét látnak belém. De a vágy villamosa volt az, amivel azért úgy megküzdöttem. Nagyon szerettem, az egy kortárs darab volt. A Vidnyánszky Attila rendezte az Új Színházba, Közeleg az időt. Egy svéd írónőnek a műve, Gáspár Sándor volt benne, Rudolf Péter, ő volt a férjem, és ott a poszton ott elég nagy sikerünk volt, de nem is azért, hanem azt próbálni csodálatos volt. És a másik nagyon erős emlékem, hogy édesapám akkor haldoklott, és abban mindent bele tudtam rakni. Tehát ezért is csodálatos ez a foglalkozás, mert különben az ember otthon megőrül attól a fájdalomtól, és a színpadon pont ezt ki tudtam adni, ezt a fájdalmat, mert ez egy nehéz helyzetben lévő nőnek az életéről szólt. A Vojceket a Derzsi Jánossal játszottam, és én voltam Mari. Az is egy csodálatos előadás volt, nagyon nehéz volt, mert az nagyon elnyomorított női sors, és abba az volt a nehézség, hogy ezt eljátszani. Ezek azok, amik így elsőre bevillanak, és mindegyik szerep nem azért, hogy egy jó főszerep volt, és én ott álltam középen, hanem mindenhez van valami személyes közöm, tehát hogy miért, és ami miatt még nekem fontos a színészet, az, hogy személyes legyen. Tehát, hogy ezek a nő alakok, ezek belőlem egy darabok. A Blanche is a maga kiméletlenségével, önmagához, meg a világhoz, de élni akarásával, ami nagyon bennem van, én nagyon-nagyon szeretek élni. Nagyon sokszor elkeseredem meg, de nagyon végletesen élem az életemet. És nagy hittel élem az életemet, meg amilyen kislány voltam én a naív vitásával, az Irma, tehát, hogy mindegyik belőlem egy darab.
Ha Györgyi Anna színművésznővel beszélgetek, akkor természetesen nem hiányozhat a beszélgetésünkből az a számtalan sok szinkron szerep, amely lapok tömkelegét töltené meg. Hogy csak néhányat említsek, Romy Schneider, Sandra Bullock, Audrey Tautou, az ön hangjával jó nézni és átélni annak a filmnek minden pillanatát. Egy kicsit meg vagyok most hatódva, mert a szinkron annyira a szívem csücske, és mindig örömmel fedeztem fel az ön jellegzetes hangját egy-egy színésznő alakításában.
Köszönöm szépen. Örülök ennek. Nekem a nagy kedvencem az a Juliette Binoche. Csináltam egy filmet Nyitott szív címmel, egy szívsebész nőről.
Vagy annak idején a Csokoládé című filmben is őt szinkronizálta.
Igen, én őt nagyon szeretem, meg a francia színésznőket nagyon szeretem, tehát hogyha lehetne választani, akkor mondjuk egy francia filmszínésznő szívesen lennék kosztümös filmbe, tehát ami úgy hiányzik az életemből, hogy a forgatásban elég régen nem dolgoztam filmben, de a szinkron nekem azért fontos, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni. Természetesen nem egy horrorfilm szinkronból, vagy egy nagyon rossz szirupos szappanopera szinkronból, ahol nagyon rossz színészek, bocsánat, játszanak, és őket kell feljavítani, mert ilyen is van. De én ilyeneket már nem nagyon csinálok, inkább úgy a pályám elején, hogyha úgy van időm, akkor egy-egy nagy filmbe tényleg egy nagyon jó színésznőt, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Például a Binostól, vagy az Audrey Tautou is fantasztikus, vagy... Hát én már megmaradok a Sissi, úgyhogy ez a Sissi magyar hangja, az nagyon régi. Az volt az első feladatom, amikor elvégeztem a főiskolát, és szintén van róla egy élményem, az Aprics László, akivel nagyon jóba vagyok, és ő az egyik legjobb szinkronrendező, ő csinálta, és kiválasztott erre a feladatra, amúgy egy kétrészes film volt, rengeteg tekercsem, ami 400 tekercsem volt benne, és kezdő voltam, és az első tekercsem az volt, hogy lóval át kellett ugratnom egy sövényen, és azt kellett mondani, hogy juhéj, és ezt nem tudtam abszolválni, sehogy se akart sikerülni, juhéj, juhéj, minden volt. És akkor ő bevallotta, hogy első gondolata az volt, hogy még van 399 tekercs, mi lesz itt később? De aztán ezen túlestem, hát persze, mert gyakorlat teszi a mestert, és a szinkront azt nagyon-nagyon kell gyakorolni. Tehát most például keveset szinkronizáltam, a Downton Abbey-be szinkronizáltam, hogy ez egy nagyon jó angol sorozat, de úgy kiestem a gyakorlatból, és azt kellett éreznem, hogy vissza kell keveredjek, mert tényleg olyan, mint a biciklizés vagy a korcsolyázás, hogy az ember évekig nem csinálja, akkor először nem megy.
Bár kosztümös filmet említett, és ha már angol sorozatról beszél, akkor a BBC által forgatott Büszkeség és balítéletben Elizabeth Bennet magyar hangja, ugye Jennifer Ealeként az önhangja volt. Valóban olyan igazi Elizabeth Bennettes az önhangja, ha meg lehet ezt így fogalmazni.
És most, hogy mondod, a hangos könyvben csináltam a Büszkeség
pontosan
és
így
balítéletben.
Van. A Szent István Rádió kedves hallgatóin ezt figyelemmel kísérhetik az ön előadásában.
Igen. Nagyon-nagyon szerettem. Egyik kedvenc történetem Darcy-val. Úgyhogy csak jót tudok mondani a szinkronról, sokakkal ellentétben. Én nem csak egy pénzkereseti forrásnak tekintem, tehát mindenből lehet tanulni.
Hangos könyveket készített még Vas Albert, Erdők könyve, Tavak könyve, Charles Lamb és Mary Lamb, Shakespeare mesék.
Igen, és most csináltam még a Hály Jánosnak a Mély garázs, az is egy nagyon jó munka volt.
Ez is egy teljesen más műfaj, biztos, hogy nem egyszerű minden egyes színészt megszemélyesíteni egy hangos könyvben, ehhez is másképp kell hozzáállni.
Igen, másképp kell hozzáállni, és én úgy vagyok minden munkával, hogy megpróbálok, és az életemben is, most ez ne hasson álszerénynek, nem szeretném, de alázattal. Alázattal és kíváncsisággal, tehát anélkül hozzáfogni, de bármihez szerintem, hogy az ember elkészítsen egy sajtos tésztát, még ahhoz is kell valamiféle, tehát az embernek nem úgy van, hogy ez csak úgy megy. Sokan mondják, hogy szeretik a hangomat, ennek nagyon örülök, de így születtem, tehát valószínűleg a szüleimtől örököltem ezt a hangszínt. Meg azért a főiskolán például Ságodi Gabi volt a beszédtanárom, aki Montág Imrétől tanult, és elég sokat foglalkozott a hangommal, mert először nekem még körülbelül ilyen hangom volt, így beszéltem ilyen levegősen, tehát hogy ezt letenni egy mellhangba, azért elég sokat kellett dolgozni, úgyhogy munka is van benne.
Oly sokszor megemlítette a családját, olyan szeretettel beszél a gyermekeiről, a lányairól, és hát kis Csaba, köztudott, az ön férje. Nagyon fontos az ön számára a család egysége és szeretete.
Hát az, hogy mi férj és feleség vagyunk, ez egy mondhatni magánügy, de hát mivel sokat dolgozunk együtt, ezáltal lehet, hogy érdekli az embereket. Mi ezt úgy nem verjük annyira nagy dobra. Családom rendben van, és a férjemmel a kapcsolatom nagyon jó, akkor a munkám is sokkal jobban megy, meg az életem is. Tehát ez az origó.
Beszélgetésünk végén hogyan fogalmazná meg, mi a szépsége az ön szakmájának?
Nekem a színészet az egy gyógyszer. Ez egy nagyon felemelő érzés, hogy adhatok, és hogyha ez valakinek tetszik, vagy megérinti, vagy éppen egy olyan élethelyzetben van, akkor el tud gondolkodni, és rá tud látni az életére. Ez egy nagyon nagy adomány, és terhet is ró az embere, tehát ez egy felelősség. Amit mondtam, hogy sok ilyen élethelyzetben voltam, és nekem örömömet, bánatomat ott kiélhetem, és az, hogy nekem fontos a közösség. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember nem egyedül van ott, hanem ez egy létező. Ha valaki hívő, akkor azt mondanám, hogy amikor azt mondjuk, hogy angyal szállt el fölöttünk, hogyha úgy sikerül egy produkció vagy egy előadás, hogy ott van a nézőtéren is, meg közöttünk is, ez az erő, ez az energia. És én ezt tartom a társulati létnek is, meg egy próbáknak is a legnagyobb adományának, hogy ott van 6-8 ember, ők közösen játszanak, mindenki egyfelé húzza a szekeret, ahogy egy családban, ahogy egy mikroközösségben, és ahogy egy országban is kéne. És szerintem ez a legcsodálatosabb, hogy létre akarunk hozni egy értéket együtt. Nekem ez a legfontosabb ebben.
Elhangzott portréműsorunk mai vendégem Györgyi Anna Jászai Mari díjas színművésznő volt. Vele beszélgettem életéről és munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája. Jézus anyjának húsvétja. Amikor eljön az órája, átragyogott rajta az új élet. Páter Vértes Ajai László elmélkedése. Jézus anyjának húsvétja, az ő órája. A szűzanya az új szövetség egyetlen személye, aki a megváltás mindhárom sarokpontján jelen van. Az Isten fia születésének, szenvedése halálának és a lélekáradás pünkösdi eseményének az óráján. Önmagában elég az ahhoz, hogy konkrét történelmi szerepét és abból adódóan későbbi kivételes üdvtörténeti küldetését megértsük, ahogy a gyökéregyházak keleten és nyugaton ebben kezdettől fogva mindmáig egyetértenek. Azt is rögtön hozzá kell tenni, hogy Mária különleges szerepe soha nem értelmezhető önmagában, hiszen páratlan jelentősége éppen abban áll, hogy anya, mégpedig az Isten fiának az anyja. E nagyszerű különlegesség után egy köteles pontosítás. Minden igaz, de a megváltás központi eseménye a feltámadás kapcsán az evangéliumok említést sem tesznek Máriáról, Jézus anyjáról. Ennek próbálok utána járni, jól tudva, hogy természetesen ez a kérdés kezdettől fogva nagyon is érdekelte a kereszténységet, bár a magyarázatok tekintetében ennek ellenére sem alakult ki egységes álláspont. A Szentírás kezemben tartva igyekszem közel jutni ahhoz a fenséges kapcsolathoz, ami az anyát és a fiút összekapcsolta. Hálát adok a Jóistennek, hogy nekem és testvéreimnek olyan édesanyát adott, aki nem csak nevében Mária, hanem olyan anya, aki gyermekeinek páratlan módon sugározta és közvetítette Isten szeretetét, és ez segít engem különleges módon a fájdalmas anya mélyebb megértésében. Közelmúltban történt, gyönyörű hazatérése után napló feljegyzéseit olvasva látom, hogy édesanyámat nem annyira ismertem, hanem inkább éreztem. Ez az érzés nagyobb az értésnél, és igazában a szív képessége, aminek tanulására maga az Úr kötelez minket. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketök nyugalmát. Mindenek előtt egy hatalmas tény. Isten a maga előrelátó bölcsességében úgy látta jónak, hogy amikor fia anyjával kéri a fiatal názereti lányt, Máriát, akkor ne legyen tanulja ennek az üzenetváltásnak. Mi evangéliumi kinyilatkoztatásból ismerjük, hogy az Úr angyala kegyelemmel teljesnek hirdeti azt, aki befogadja magát a kegyelmet. Legyen nekem a te igéd szerint. Ennél többet ember nem mondhat Istennek. Ez is csak sarutlanul szemlélhető titok, és csak a szív tudja befogadni. Amikor a kegyelemmel teljes útra kell Erzsébethez, akkor rögtön kezdetben üzenetet kap. Boldog vagy, mert hittél. Mert Mária hitt, feltétel nélkül. Ez lesz a kulcsa később minden vele kapcsolatos eseménynek, és mi, akik szeretjük őt, ezért szólítjuk őt oly szépen magyar nyelvünkön. Boldogságos szűz Mária. Amikor világra hozza szíve és teste gyümölcsét, pásztorok sietnek hódolni neki, angyalok énekelnek glóriát az újszülöttnek, és napkereti bölcsek borulnak előtte ajándékaikkal. Mária az örömhírvételkor, a születéskor egyaránt elgondolkodik, szívébe vési a hozzáintézett szavakat. Mária a szívében hittel befogadó és értelmével eltöprengő lélek. Mintája a krisztusi embernek. A boldognak mondott örömteli anya azonban intést is kap, éppen a templomban, amikor a magától az Istentől kapott fiát felajánlja neki. Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben jel, amelynek ellene mondanak, és a telelkedet is törjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Felütöm a görög-latin újszövetségi szentírásomat, és erőttem a hatalmas szó sokak feltámadására. Anastasin pollón. Latinul in resurrectionem multorum. Tehát anastasis resurrectio. Az anya gyermekének 40 napos korától fogva tud a feltámadásról, és hozzá kapcsolódóan azonnal tudomást szerez arról is, hogy az ő fia jel lesz Izraelben, amelynek ellene szegülnek, az ő szívét pedig éppen emiatt tőr járja át. Mintha az az intés a 40 napos gyermek fölött a későbbi 3 napos tridúmos ünnepről szólna, szenvedésről, halálról és feltámadásról. Lehetetlen nem észrevenni, hogy Isten milyen gonddal vezeti lépésről lépésre az ő kedves választottját, Máriát, akire rábízta egyetlen fiát. A boldogságos Márián kívül nincs senki az egész üdvösség történetben, akire ennyire kiszolgáltatottan rábízda magát az Isten. Mária érzi mindezt, és biztos, leborulva hálás is érte. A törvény betöltése után hazaviszi a gyermekét a galileai Názáretbe, aki ott növekszik és erősödik, bölcsesség tölti el, és Istennek kedve telik benne. Így telik el 12 esztendő, amikor a hétre érett fiúcskát felviszik a templomba. A jól ismert történet végén a templomban egészen otthonosan viselkedő Jézus jelzi az anyjának, hogy neki az atya dolgaiban kell fáradoznia. Lukács evangelista megjegyzi, hogy szülei nem értették, mit akar ezzel mondani. Hazatérnek Názáretbe, Jézus engedelmeskedik a szüleinek, anyja pedig szívébe véste ezeket a dolgokat. Mária szívére veszi fiának szavait. Nem érti, és éppen ezért forgatja a szívében, en cardia görögül. Megőrzi, és töpreng felette. Bizonyára nem hasztalan, hiszen akiről szó van, az ő fia, akivel még 18 évet tölt együtt. Elejtett szavak, apró gesztusok is beszél, hogy a kép teljesebb legyen a nagy titokról. Ki is az én fiam? János evangélista Jézus nyilvános működése nyitányaként nem a názareti zsinagógában mondott önértelmezését tekinti, hanem a kánai mennyegzőt, amelyen ott volt az anyja, és hivatalos volt anyján keresztül a fia is. Az egyébként mindig tapintatos Mária otthon érzi magát a mennyegzőn, ezért is mer szólni a fiának. Abban a bor fogyta, lehetetlen helyzetben titkon érzi, hogy itt a fia még segíthet. Nem is téved, mert ő, a fia, csak az időpontot korrigálja. Asszony, még nem jött el az én órám. Amit Mária a kánai mennyegzőről haza s magával visz, nem annyira a borcsoda, hanem az a titokzatos óra. Egyer biztosan megért ebből, hogy jönnek napok, amikor az az óra beteljesedik. Engedjétek meg, hogy Máriát a tapintat asszonyának nevezzem. Leginkább arra gondolok, hogy amikor fia megkezdi nyilvános működését a választott apostolokkal, akkor nem követi a gyermekét. Tudja, hogy vannak vele, és körülötte asszonyok, akik gondoskodnak róla, de ő lemond anyai előjogairól. Amikor híre megy, hogy olyan sok ember van körülötte a fia körül, hogy még enni sincs ideje, néhány rokon kíséretében utána megy. Szinte koldulnia kell, hogy láthassa a fiát. Aztán hallja a szavát, hogy a fiának, azaz anyja, nővére és testvére, aki teszi az atya akaratát. De hát ki más is tudhatna jobban a saját fiánál, hogy az édesanyja mennyire az ige meghallgatója. Uram, engedd meg, hogy megkérdezzem tőled. Édesanyádon kívül volt-e még valaki az életedben, aki úgy meghallgatott téged, mint ahogy ő? és miben is kellett hallgatni az anyának a fiára, miben is kellett követnie őt? Mindenben. Ahogy a 12 éves Jézusról írja Lukács evangelista, hazatért velük, és engedelmeskedett nekik. Mária bizonyára észrevette, hogy fia a templomban más valakinek engedelmeskedett, és neki éppen ezt kellett megérezni a szívében, sőt éppen ezt kellett megtanulni a fiától. Amit később a zsidókhoz írt levél így értelmez, annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. Vagyis a szenvedésen keresztül ismerte és értette meg az engedelmességet. Mária pontosan ezt az utat követi. A kiüresedés útját, a lemondás útját, a neki jogosan kiáróról. Az írás tanúsága szerint Máriának ezt épp úgy tanulnia kellett, hogy lemondjon anyai előjogairól, mint a fiúnak Isten fiai előjogairól. Szeretett igém, Pál apostolnak a Filippi béliekhez írt himnusza tanítja, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Istené mi voltában az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden évnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr, a fölmagasztalt. Azt halljuk, hogy Jézus az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell. Nem tartotta prédának, zsákmánynak, mondja nyersen az eredeti görög szöveg. Ha az ember Krisztusnak tanulnia kellett ezt, akkor mennyivel inkább tanulnia kellett az anyjának a saját magáét. Ebben a szövegben ott áll szó szerint a fiú kereszthalála és felmagasztalása, vagyis feltámadása, mert Isten felmagasztalta őt. A Golgotán történt drámai Krisztus eseménynek két kiváltságos szemlélője van. Az Atya a mennyben, és az Anya a kereszt tövében. Ha a fiú halálig menő engedelmességére az Atya válasza, fiának megdicsőítése éppen a fia óráján, akkor az Anya válasza egy szülöttjének a halálára a teljes osztozás ebben a sorsban. Ahogy főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, a bűntől azonban ment maradt, járuljatok tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Bíztat a zsidókhoz írt levél, és Mária ide járul a kegyelem trónusához. Amikor utolsó szavai egyikével Jézus gondoskodik az anyjáról, úgy nevezi, mint Kánában. Asszony. A nekünk ridegnek tűnő megszólítás pedig egy egészen pontos és egyértelmű utalás a teremtésre, amikor az asszony Ádámból jön elő, mert eredendően összetartoznak. Ez az új és immár nem vérségi összetartozás nem az ősök tovább csörgedező vére, hanem Jézusnak az olda sebéből kifolyó drágalátos vére. Kánában fogytán volt még ez a kapcsolat közöttük, ezért kérdi, mi van neked és nekem, asszony, vagyis mi közünk van egymáshoz. Amikor eljön az óra, akkor valami új születik, ami eddig fogytán volt. Mária új anyassága, amit kifejezetten rendel neki, íme a te fiad, és a szeretett tanítmány anyjához rendeli. És ki nem szeretett tanítmány a Jézusnak? Akik keresik őt, és akik teszik az Atya akaratát, akik betöltik az ő parancsait, azok neki mind szeretett tanítványai. A beteljesedett szó az anyának nem fia halálát jelenti, hanem a neki rendelt sors teljesülését. Igen, igazat ad Simeon prófétának még így 33 év táblatából is. Az én lelkemet az együttszenvedés tőrei járták át, de az ő szívét kard, lám, felemelték és átszúrták, és már kezdődik is az a magához vonzás, ami mind a mai napig tart. Csendes, szótlan szemlélője mindennek az anya. Valahol lelke legmélyén olyan bizonyosság rejlik, mint a fiáiban. Az én atyám, akinek kezébe adom a lelkem, megtart engem mindenen túl. Halálon, átdüfésen, sötétbe boruláson és függöny szakadáson túl, mert atyám nem hagyja a fiát a holtak között. Ebben is egyek. Akiről élete végén ilyen mélységes fiú öntudattal gondoskodott, vajon ne gondoskodott volna földi élete után, ha anyjának arra szüksége lett volna úgy, mint bárki tanítványnak, vagy az őt segítő asszonyoknak? Meglepő módon éppen a hallgatás beszél. Az evangéliumok nem szólnak arról, hogy a föltámadott megjelent volna az anyjának. Nem kellett. Mert a názáreti Jézus a végóráján olyannyira egy az anyjával, hogy érzést tudja. Anyám ezt is elfogadja a mi atyánk kezéből. Megjelenik ő, akiknek kell, amiként arról a későbben jött Pál apostol beszámol. Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, eltemették, és harmadnap feltámadt az írások szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Aztán Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánok pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. A János evangélium végén, a feltámadás után 8. napra ismét megjelenő Jézus a kételkedő Tamásnak mondja. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítmányok, és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott. Én Uram, én Istenem. Jézus csak ennyit mondott. Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Tamás tehát nem jut el hitében arra a pontra, ahonnét Mária indult, ahogy az elmélkedés elején említettem, boldog vagy, mert hittél. És még egy fiúi ajándékról hadd szóljak, ugyancsak a szeretett tanítvány evangéliumából. Miután így szólt, beteljesedett, lehajtotta fejét és kilehelte lelkét. A görög szöveg így hozza, átadta a lelkét, a latin tradidit spiritum. Pedig így magyarítható, rá hagyományozta lelkét. Kinek adta? Kire hagyta? Először az anyjának, aztán a szeretett tanítmánynak, és végül mindenkinek, az egész világnak. Ezt a bibliás meggyőződésemet erősíti egy nagyon mély, személyes tapasztalat. Amikor édesanyám hazament ebből a világból, péntek hajnal volt, immár pontosan 4 hónapja. Ott voltam mellette. Lassúdó légzése jelezte, közel van már, sőt, itt van az ő órája. Az utolsónak vélt lélegzése után minden erejével még egy nagyot sóhajtott. Ránk családjára lehelte egész életét. Ez lett annak a drága lieknek a legszebb öröksége. Életének lehellete. Ha én a tékozó fiú, akkor ezt megértettem. Mennyivel, de mennyivel inkább értette és fogadta az anya, a Kálvárián a világ megváltójának szent ajándékát, utolsó leheletét, a szentelket, a lélek pedig éltet. Ezért lett Mária legalább a szívében, ott a keresztövében minden élő anyja, ahogy ma mondjuk Mater Ecclesiae. Drága édesanyánk, mennyei szűzanya, segíts minket, hogy fiad feltámadását minden emberi megfontoláson túl a te ajkad szavaként fogadjuk, és tudjunk élni belőle egy boldog életet. Jézus anyjának húsvétja az ő óráján címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni a műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az útporán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
Arany János a Lepke című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában a segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén, 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző. 1842-ben a nagyszalontai gimnázium rektora lett, 1845-ben az Elveszett Alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Víge posztra pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmazta. Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől a szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a nagykőrösi református gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett. 1860-tól Pesten élt, itt hunyt el 1882. október 22-én.
A nap imája.
Ó végtelen szeretet, aki az atyától és a fiútól származol, add meg nekem az Isten gyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem. maradj bennem, add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem. Nálad nélkül semmi vagyok, magamtól semmire sem megyek, de egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig egyesüljek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiót!